Hallgassátok Isten igét, Ámosz prófita könyvéből, az 5. fejezetből, a 21-től a 27. versig. Gyűlölöm, megvetem ünnepeiteket, ünnepségeiteket ki nem állhatom. Ha égő áldozatot mutattok be nekem, vagy ha ételáldozatot, nem gyönyörködöm bennük. Rá se tekintek a béke áldozatra, melyet hízlalt állatokból adtok. Távozzatok előlem hangos éneklésetekkel, hallani sem akarom lantotok zengését. Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővízű patak. Véres áldozatot és ételáldozatot úgy hoztatok-e nekem a pusztában 40 éven át Izrael háza, hogy közben királyotokat, szikútot hordoztátok, és kijunt csillagistenetek képmását, amelyet készítettetek. Ezért fogságba küldelek titeket Damaszkuszon túlra, mondja az Úr, akinek seregek istene a neve. Az elmúlt hetekben az istentiszteletről való sorozatban vagyunk együtt, és minden vasárnap körüljárunk egy-egy olyan kérdést, hogy mit jelent az istentisztelet. Mit gondol Isten igéje arról, hogy milyennek kellene lennie az istentiszteletünknek? A mai alkalom az utolsó ebben a sorban, és lehet, hogy valaki nem tudta végig járni ezt az utat. Nem volt itt minden vasárnap, és szomorúan tapasztalja, hogy felmegy a honlapra, akkor egy nagy behajtani tilos tábla van ott, és ott van, hogy hát ezek most nem kerülnek fel. Mindenkit szeretnék megnyugtatni, hogy majd fel fognak kerülni, úgyhogy talán valamikor majd a nyár végén ezt így egybe lehet olvasni, de azért is nem tettük fel, hogy jöjjünk el, és itt legyünk együtt az Isten tiszteletről szóló sorozatról való tanításban, tanulásban, az Isten tiszteleten. A mai alkalom, a mai téma az utolsó. Ezen az úton az istentisztelet, mint keret, erről lesz ma szó, az istentiszteletnek a kiüresedéséről. Mert hogy az istentisztelet nagyon sok mindenben lelki történés, nagyon sok mindenben meghatározza azt, hogy itt mi történik, hogy hogyan jövünk ide, mit várunk Istentől, mit kapunk tőle. Olyan dolgok történnek sokszor, amiket nem lehet megmagyarázni. Lehet, hogy csak eljössz ide, hallod az igét, és úgy nem tudod lekövetni, hogy mi történt, de amikor hazamész, akkor jobban érzed magad, békességed van. Kapsz egy választ, kapsz egyfajta megnyugvást Istentől, felszabadulást élsz meg, és nagyon sok olyan dolgot, ami nehezen megfogható. De van az istentiszteletnek egy olyan része, az a keret, amiben együtt vagyunk, ami egészen megfogható. Az istentiszteletnek van egy liturgiája, vannak benne rítusok, vannak egészen látható részei. Ráadásul ezeknek a részeknek egy része minden vasárnap ugyanaz. És ez nem azért van, mert nem tudunk mindig újat kitalálni, vagy mert nincsen jobb, hanem azért, mert a történet nem velünk kezdődik. Isten imádata, Istennek a tisztelete, az őskeresztény Isten tisztelet, az 2000 éves, de még azelőtt is volt Isten tisztelet, ahol Istent imádták az Ószövetségben. És most csak nagyon egyszerűen azok az elemei az Isten tiszteletnek, amik állandóak, azok valahol benne gyökereznek az évezredeknek az útjába és hagyományaiba. És vannak az Isten tiszteletnek olyan részei is, amik minden vasárnap különbözőek. Ezek az énekek és az igehirdetés. Mármint ugyanott vannak, de jó eséllyel minden vasárnap más ének lesz. Van, aki esetleg bizonyos énekeket jobban szeret, közelebb állnak hozzá, bizonyosoknak nem örül, mikor meglátja a kivetítésen, akkor azt érzi, hogy nem annyira jó, hogy most ez van. És hát az igehirdetés is minden vasárnap más-más kérdésről beszélünk. Ott vannak tehát a fix elemei az Isten tiszteletnek, mint keretnek, ami mindig ugyanaz, ugyanúgy apostoli köszöntéssel kezdünk, ugyanúgy mondunk áldást, és így tovább, és ott vannak a változó elemei. Ma arról szeretnék beszélni, ami igazából nem csak az állandó elemeket, vagy nem csak a változó elemeket érinti, hanem az egész Isten tiszteletet, mint látható keretet, eseményt veszélyezteti, ez pedig a kiüresödésnek a veszélye. Az a veszély, ami nem úgy következik be, hogy egyik pillanatról másik pillanatra jól tapasztalható és lekövethető, hanem ami egy lassan, szinte észrevétlenül zajló folyamatnak az eredménye. Picit olyan, már nem vagyok építész, és szokták mondani, ne használjon a lelkész olyan példát, amihez nem ért, de talán kicsit olyan, amikor egy épület süllyed. És nem úgy süllyed el, hogy látjuk, hogy így egyszerre lesüllyed, hanem úgy szépen lassan süllyed, és aztán egyszer csak látjuk, hogy meg van repedve a fal. És ez azt jelenti, hogy ez szépen lassan, folyamatosan az épület egy része süllyed, mert nem biztos az alapja. Ez a veszély, tehát az Isten tisztelet kiüresedése, ami nagyon egyszerűen így fogalmazható meg, és így foglalható össze, az az dolog, amikor az Isten tisztelet már nem az lesz, amiről Isten akarja, hogy szóljon, hanem öncsalás lesz, illúzió és a hamis biztonságérzetnek az eredményezője. Forduljunk rögtön ahhoz az igéhez, amit felolvastam. Ámosz próféta könyvében áll ez a szakasz, aki az északi országrésznek, Izraelnek volt a prófétája. Az érdekessége ennek, hogy általában tapasztaljuk a kis prófétáknál, főleg amikor olvassuk, hogy nehéz időkben szoktak szólni. Olyan időkben, mikor valami pusztítás van, baj van, külső ellenség van, élkülözés van, éhínség van, és így tovább. Ehhez képest Ámosz próféta egy olyan időben beszél, amikor jólét van. Ámosz próféta idejében volt a legnagyobb gazdasági fellendülés az északi ország részben. Második Jeroboám idején ő volt a király akkor, amikor Ámosz prófétál, és Izrael népe, az ország része, ahol ő van, nagyon leegyszerűsítve jólétben él. Ez nem azt jelenti, hogy nem voltak szegények természetesen, hanem minden jóléti társadalom egy idő után ketté szakad, és voltak, akik nagyon jól éltek, és a többségnek mindene megvolt, és ott voltak a szegények, és ott voltak azok, akikre nyilván a többség nem annyira figyelt oda. De az biztos, hogy megláthatjuk a jólétnek egy nagyon fontos mellékhatását, ez pedig a hamis biztonságérzet. Az a fajta megelégedettség és megnyugodtság, hogy igen, megvan, amik szükséges, nem éhezünk, sőt, azon jóval felül is van, miért kellene aggódni. A jólét, amit nem akarok úgy álszent módon ostorozni, hogy ez micsoda egy rossz dolog, mert jobb nem éhezni természetesen, mint éhezni, de a jólét nyújtott a hamis biztonságérzetben az emberek, Izrael fiai feledik az összetartozásnak a fontosságát, a kölcsönös felelősségvállalást, a gyengék, az elesettek, a kiszolgáltatottak felé való odafigyelést. De ami még ennél is rosszabb, feledik saját kiszolgáltatottságukat. Elfelejtik azt, hogy ahol ők élnek, Izrael népe, abban a földrajzi régióban, egy rendkívül kiszolgáltatott helyen élnek, két nagy birodalom között, egy történelmi ütköző zónában. És semmilyen jólét nem garantálja azt, hogy bármikor egy nagy hatalom ne akarná megkaparintani az ő országukat. Pontosan ez az, amiről Isten embere beszél, hiszen Asszíria, bár még nem elég erős, de folyamatosan erősödik. Nagyon közel hozzájuk egy nagy hatalom, egyre inkább hatalomra tör. És Isten emberei, a próféták ebben a jólétben és ebben a békességben már előre hirdetik, az Urat keressétek, mert ha nem őt keresitek, nem ment meg titeket a jólét. Nem ment meg titeket a hamis biztonságérzet. Mert Asszíria erősödik. És ez egy történelmi helyzet, amiben nagyon könnyen veszélybe kerülhettek. De egyébként amellett, hogy jólét volt, az emberek érdekes módon külsőleg nem hagyták el Istent. Nem arról olvasunk, hogy senki nem járt Isten tiszteletekre, nem vettek részt a kultuszban, mindenki csak élt a maga örömére, sőt, nagy volt a vallásos lelkesedés. Azt olvashatjuk, ha az Ámosz könyvét végigolvassuk, hogy nem is csak egy helyen, hanem több helyen is zajlik a kultusz. Bételben, Gilgálban és Dánban is. Több helyen vannak oltárok, áldozóhalmok, ahol áldoznak Istennek, ahol ünnepeket tartanak meg. Nagyon világosan meglátszik az Ámosz könyvében, hogy nagyon sokan, akik tehetősek voltak, a kereskedők közül például, folytatták a vallásos tevékenységeiket, áldoztak, részt vettek az ünnepekben, és eközben a kereskedésben sokszor megrövidítették egymást. Tisztességtelenek voltak. Nyilvánvalóan megzsarolták egyik a másikat. Nem tartották be Isten törvényét egyértelmű módon, de ezzel együtt nagyon lelkesen vettek részt a kultuszban. Ott voltak az ünnepeken, ott voltak az áldozatokban. Néhány törvény például betartottak, büszkék voltak magukra, hogy az előírt napokon nem dolgoztak. De emellett persze 10 törvényt pedig nem tartottak be. Ez nem zavarta őket. Ámosz könyve ezt a fajta képmutatást leplezi le. És keserű iróniával beszél arról, hogy mit ér a legbuzgóbb vallásosság akkor, hogyha nincs meg a lényeg. Tulajdonképpen arról beszél a próféta végig. Ne csapjátok be magatokat. Istent nem lehet kifizetni, megvenni azzal, hogy teljesíted az áldozatot, elmész az Isten tiszteletre, letudod a kötelességedet, és aztán élsz úgy, ahogyan te szeretnél. Nagyon kemény szavak azok, amiket itt olvastunk. Gyűlölöm. Nem tudom, hogy hányszor hallottuk már ezt így a Bibliából, nem annyira sokszor lehet hallani. Még a prófétáknál is ritkaság. A prófétáknál, akik ostoroznak sokszor a szavaikkal. Gyűlölöm, mondja Isten Ámoszon keresztül. Gyűlölöm az ünnepeiteket. Nem tudom elviselni azt, amit tesztek. Ha előszörre olvasta az ember, olyan, mintha egy éles kritikusnak a szavai lennének, nem? Aki így a pálya széléről kiabál, akinek nincs hozzá semmi köze, és azt mondja, hogy hát, ez nem az én világom. Nagyon nem tetszik. Én nekem ez nagyon-nagyon távol áll. De ezt Isten mondja. Tudjátok, milyen szavakat használ itt az írás? Ez a gyűlölöm szó, ezt akkor használta az Ószövetség embere, amikor valami rendkívül megvetendő, vagy undorító dolgot látott. Amikor valami olyan dolgot látott, amitől viszolyog, amiről nemhogy közel nem akar kerülni hozzá, érinteni nem akarja, hanem tudni se akar róla. Valami olyan dolog, amit észrevett, megpillantott, és aztán szeretném elfelejteni. Nem is akarok rá emlékezni, bárcsak sose láttam volna. Ezeket a szavakat használja itt a próféta, és ezekkel a szavakkal illeti Isten azt a fajta kultuszt, és azt a fajta vallásos tevékenységet, ami ott zajlik. Rendkívül kiábrándító, rendkívül sokkoló. Gyűlölöm ünnepeiteket. Ki nem állhatom azt, amit csináltok. Fontos látnunk, mielőtt belemennénk a részletekbe, az ünnepekbe, az áldozatokba, hogy nem arról van itt szó, hogy Isten az egész kultuszt, a szövetséget elsöpörte volna, és nem arról van szó, hogy az egészet veti el, hanem azt, ahogyan ezt megélik. Ez nagyon fontos látni. Nem arról van szó, hogy jó, hát akkor Istennek nem kellnek a formák, legyünk hívők, meg vallásosak a formákon kívül, hanem az, ami ott éppen aktuálisan történt, azt gyűlöli. Na de mit gyűlöl? Három dolgot sorol fel. Egyrészt az ünnepeket. Az ünnepet, ami szent idő, és nagyon fontos része az ember ritmusának, a hétköznapokat töri meg, és az ünnep mindig egy híd Istenhez. Híd az emlékezés által Isten múltbeli cselekvéséhez. Az Ószövetség népének nagyon fontos ünnepei voltak, és mindegyik ünnepe egy olyan dologhoz köthető, amikor Isten valami nagy dolgot tett a múltban. A páska, a kovásztalan kenyerek ünnepe, a lombsátor ünnepe, a hetek ünnepe, és sorolhatnám sorba, mindegyik olyan, amin azt gondolom, nagyon szívesen vettünk volna részt akkor is ott. Látványosak voltak, demonstratívak voltak, izgalmasak voltak, felemlegették azokat a dolgokat, amiket Isten tett egykor a múltban. És hogyha ez igazán úgy zajlott, ahogy kellett, akkor ez megfrissítette, feltöltötte az embert. Biztos, hogyha gyerek lettem volna abban a korban, nagyon vártam volna ezeket az ünnepeket, de lehet, hogy még felnőttként is. Ilyenkor mindig elmondták a családfők azokat a történeteket a gyerekeknek, amiket Isten tett egykor. Tovább adták mindazt, ahogyan Isten cselekedett. Mi a baj ezekkel az ünnepekkel? Hogy lehet egy ünnep rossz? Hogy gyűlölheti Isten az ünnepet? Hát róla szól, az ő cselekvéséről. Hogy lehet elrontani? Hát le van írva, biztos fel kellett olvasni. Megtartották ugyanazokat a szokásokat. Mi volt ezzel a baj? Valószínűleg az, hogy az ünnep nem szólt másról, mint a megtartásról. És valahol lényegileg kiüresedett. És miközben az ünnep Isten cselekvésére és csodáira mutat, aközben a mindennapokhoz nem volt semmi köze. És lehet, hogy az ünnepeken elmondták, hogy Isten hatalmas és Úr, és megszabadít minket, és vége lett az ünnepnek, és másnap ugyanúgy éltek, ahogyan korábban. Az ilyen ünnep olyan, mint egy leszakadt híd. Ott a helye, ott vannak a pillérei, látjuk, hogy innen oda vezetett, de már nem vezet sehova. Nem juttat el oda, ahova az Isten szeretné. Ámosz kora embereinek ünnepei ilyen leszakadt hídak. Üresek, csak arról szól, hogy megtartsák őket. És azt mondja Isten, az ilyet gyűlölöm. Nem kell. De menjünk tovább. Nem csak az ünnepekről van szó, hanem az áldozatról. Nem bírom szagolni az áldozataitokat. Az a héber szó, amivel itt leírja az írás, ez azt jelenti, hogy amikor felszállt az áldozatnak a füstje, annak különböző illata volt, tényleg amikor mondjuk ilyen húst, meg ilyen különböző darabokat égettek, annak amúgy se lehetett jó illata, de voltak egészen jó illatú áldozatok is. De ennek persze lelki értelme volt. Ahogy bemutatjuk az áldozatot, a helyettes áldozatot, ami arról szól, hogy Isten megbocsát is, ahogyan ebben a formában megéljük az Istennel való kapcsolatunkat, ez a cselekedet, ez nem kedves neki. És amikor azt mondja, hogy nem szagolhatom ezeket az áldozatokat, nem bírom a szagukat, akkor ezzel azt mondja, hogy nem tetszik, ahogyan ezt bemutatjátok. Mert már nem arról szól, amiről kellene. És megint csak gondoljunk valamire, gondoljunk egy olyan ételre, aminek nem bírjuk az illatát. Mindenki másra gondolhat. Vagy valamire, amitől megcsömörlünk, hogyha mondjuk, mondok egy példát, én nagyon szeretem például anyósomnak a töltött káposztáját. De hogyha nagyon-nagyon sokat ennék belőle, és megérezném az illatát, rosszul lennék tőle. És itt ez a szó van a Szentírásban. Isten megérzi az áldozatoknak az illatát, és azt mondja, nem bírom, nem akarom szagolni. Nem szeretném, hogyha ezt tennétek. Ki nem állhatom. És nem arról van szó, hogy már nem legitim a kultusz, hanem arról, hogy a lényeg elveszett, és minden motorikussá vált. Az eredeti cél az volt, hogy gyere Isten elé, vald meg a bűneidet, akarj változni, miután bűnbánatot tartottál, fejezd ki, hogy mennyire sajnálod, és így mutasd be az áldozatot. Hozz áldozatot abban, hogy elhozod az állataid közül, a bárányoknak az első ellését, a zsengét, a legjobbat, a legszebbet, a hibátlant, és azt áldozd fel, érezd, hogy milyen súlya van ennek az egésznek. Mutasd be az áldozatot, de mit ér az egész anélkül, ha hiányzik az odavezető út? Ez az áldozat, ami Ámosz korában történt, azért üresedett ki, mert arról szólt, hogy mechanikusan vitték a bárányt, feláldozták, elégették, elvégezték, mindenki jól lakott a végén, és hazamentek. És minden folytatódott úgy, ahogy korábban. És azt mondta Isten, nekem erre nincs szükségem. Máshol azt mondja a prófétáknál, én nem éhezem az állatok húsát, nem eszem meg őket, nekem nem kellenek azok a szegény állatok, nekem nem kellenek azok az első szülöttek, meg azok a mindenféle zsengék. Nekem az kell, hogy te változz, nekem a te szíved kell. Értjük ezt? Van egy forma, van egy jel, és eltűnik mögötte az, amire mutat. Eltűnik mögötte az, amiért Isten kitalálta ezt. Aztán jön a harmadik terület. Valakinek talán ez a legérzékenyebb, a zene. Azt mondja Isten, nem bírom hallgatni a zenéteket. Elhordozhatatlan teher a számomra. Ez áll ebben a szóban itt, az eredetiben. Nem bírom hallgatni a hangszereiteket. Gondoljunk valami olyan zenére, amit nem bírunk elviselni. Mondok egy példát, nem tudom ki az, akinek előfordult már a családjában, hogy kedves távoli rokonok hoztak a gyerekeknek ajándékot, kis gyerekeknek zenélős játékokat. Olyan zenélős játékokat, amiből nagyon nehéz kivenni az elemet. Az elemet nagyon jól bírják, a gyerekeknek valamilyen rejtélyes módon tetszenek ezek a játékok, és legtöbbször hamisan, fizikailag hamisan játsszák le azokat az ismétlődő dallamokat. Hát ezeket a zenélős játékokat nagyon gyorsan kiszoktuk otthonról írtani, de úgy nagyjából ez az a zene, ami ismétlődik, és teljesen váratlanul a nap legváratlanabb szakaszában, a legváratlanabb helyekről szólalnak meg, és az embernek az agyára mennek. Direkt hoztam egy olyan példát, ami nem valamilyen zenei stílus, vagy hasonló. És amikor ezt érzed, akkor egy picit közelebb kerülsz ennek a jelentéséhez, hogy mire utal itt az ige, amikor Isten azt mondja, nem bírom elviselni. Mikor meghallom, akkor azt mondom, hogy bárcsak már vége lenne. És itt nehogy arra gondoljunk, hogy valami baj volt a hangszerekkel. Az izraeli kultuszban csodálatos hangszerek voltak. Persze egy sem maradt fenn úgy igaziból, csak a leírásokból tudjuk, hogy volt lant, biztos gyönyörűen szólt, voltak kürtök. Voltak dobok, ott voltak az énekesek, vezérénekes, kórus, responzórium, felelgetések, a szövegük fantasztikus volt. biztos, hogy nagyon izgalmas volt, és nagyon szép volt. Biztos, hogy aki ezzel foglalkozott, az megcsinálta jól. Helyén volt, oda tette magát. Csak milyen énekelni Isten nagyságáról, szabadításáról és hatalmáról, és utána másnap egy bálvány Istent imádni. Milyen énekelni, hogy Uram, a te igazságodba gyönyörködöm, és másnap meglopni a fele barátunkat. És azt mondja Isten, hát akkor ne énekeld ezt. Akkor ne énekeld ezt, mert akkor ez diszonás. Én még emlékszem arra, hogy tegnap ezt énekelted. Hogy jön ez össze? Hogy jön ez a két dolog össze benned? Akkor inkább ne énekelj. Ünnepek, áldozatok és zene. Mi lehet mindennek az oka? Mi a baj? És hoztam már itt példákat, de hogy nem kell kitalálnunk nekünk azt, hogy hát hogy hagyhatták el Isten emberei ezt a kultuszt, hogy hagyhatták el a lényegét, hogy hagyhatták el az elevenségét, hanem megfejti az ége számunkra. Három dolog az, ami különösen is az igazságtalanságnak a megtestesítője. Amikor azt mondja az ige a felsorolás után, hogy Isten mit nem szeret az Isten tiszteletben, megmutatja, hogy mi az, amire Isten vágyna, áradjon az igazság és a törvény. És az az, ami hiányzik ebből a kultuszból, és amiben változnia kellene Isten népének, hogy az igazság és a hitelesség visszatérjen hozzájuk. Ez pedig úgy térhet vissza egyrészt, hogy a törvényt valóban megtartják. Hogy a törvény nem egy programszerű dolog lesz, vagy annak bizonyos elemeit kiragadva megtartjuk, hanem a törvénynek a globális megjelenése az életben. Isten törvényének és szavának a tiszteletben tartása, a fontosnak tartása. Ne merüljön feledésbe, hanem legyen fontos. Isten nem azt kéri, hogy megkapja a neki járó ünnepeket, áldozatot, meg zenét, és ki legyen fizetve, hanem azt várja, hogy az ő törvénye és szava az ember egész életében ott legyen. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez sokkal többe kerül, ha már ezt a kifizetni szót használtam ennek. Sokkal nagyobb az ára. Isten teljes igényt tart az ember életére. Ez sokkal több, mint néhány ünnepnapon néhány dologgal megvenni Istent. Másrészt azt is fontos tudni, hogy ez nem csak általában a törvények megtartásáról szólt, hanem arról is például, hogy Isten soha nem mondta, és nem jelentette ki egy prófétáján keresztül sem, hogy hozzanak létre több áldozati helyet, Bételt, Gilgált és Dánt. Aki az Ószövetséget ismeri vagy olvassa, az tudja, hogy ezeknek a helyeknek a létrejötte önmagában törvénytelenség volt. És amikor Isten azt mondja, álljon helyre a törvény, akkor ezt nem csak ilyen általános értelemben érti, hanem abban, hát olyan helyeken tiszteltek engem, ahol én azt sosem mondtam, hogy tegyétek. És ez abban a korban, Izrael korában nagyon-nagyon fontos volt, hogy ez egy Istent egy helyen imádják. Mert a több helyen való imádás volt az egyik kis kapu, ami a bálványoknak utat nyitott. És ezért mondja Isten, ez itt nincs rendjén. Áradjon tehát a törvény. Hiányzik az igazság. Ez az egyik ok, amiért gyűlöli az ünnepeiket, az áldozataikat és a zenéiket. A másik az egyéni erkölcstelenség. Nem lehet megspórolni az embernek, hogyha Istenhez közeledik, és hogyha fontosak számára azok a dolgok, amiket ő tesz, vegyen részt az Isten tiszteletben, a kultuszban, de engedje, hogy a mindennapi életére ez hatással legyen. A múlt vasárnap Anita prédikált erről, hogy az egész életeteket okos Isten tiszteletként szánjátok oda Istennek. Ha nem terjed ki a mindennapi élet területére mindaz, ami itt történik, akkor hiába való, kiüresedett és üres. Bűnbánat, hit, megújulás. Ha ez nincs benne a mindennapi életünkbe, akkor hiába való az egész. De amellett, hogy a törvény fontos és teret nyer az életünkben, és erkölcsileg is igyekszünk odaszállni magunkat Istennek, és megtisztulni, és kérni azt, hogy ő tisztítson meg, emellett van egy harmadik terület is, ami miatt Isten gyűlöli ezeket az ünnepeket és ezt a kultuszt. Ez pedig a társadalmi igazságtalanságok. Miközben ott vannak és részt vesznek ezen az Isten tiszteleten ezek az emberek, eközben elnyomják egymást. És több helyen a próféták nagyon élesen ostorozzák ezt. Ne gondold, hogy rendben van az, hogy eljössz, részt veszel az Isten tiszteleten, a kultuszban, és utána kizsákmányolod a szegényt, elnyomod az árvát, és elnyomod az özvegyet. A lekcióban felolvasott ige a Jakab leveléből erről beszélt, a legnagyobb kegyesség, ha a legnagyobbat akarod tenni, látogass meg az árvát és az özvegyet. Az új szövetség is ugyanezen a vonalon megy tovább. A legkegyesebb dolog, a leghatalmasabb, nem a nem tudom milyen böjt, meg a nem tudom milyen imádság, hanem kezd ott, hogy irgalmas vagy, és megéled a hitedet abban, hogy odafigyelsz az elnyomottra. Mert Istennek gondja van azokra, akiket kizsákmányolnak. Ha a jogosság és az igazság nem jelenik meg abban a társadalomban, ahol Istent imádják, akkor ott valami baj van, ott valami hasadság van, ott valami nem működik jól. Ugyanezen a nyomon meg tovább egyébként Jeremiás, hadd olvassak fel egy verset Jeremiás 7. fejezetéből, amikor azt mondja itt Isten, hogy nem az égő és véres áldozatokról beszéltem őseitekkel, nem azokról adtam parancsot nekik, amikor kihoztam Egyiptomból, hanem ezt parancsoltam nekik. Hallgass szavamra, akkor én istenetek leszek, te pedig az én népem. Mindig azon az úton járjatok, amelyet én mutatok nektek, hogy jó dolgotok legyen. Hallgass szavamra. Fontos a kultusz, de hallgass szavamra. Ha nem hallgatsz rám, akkor az egész hiába való, üres és mindegy. De van itt még valami az okoknál, mégpedig egész konkrétan Ámosz is elmondja, hogy bálványt imádnak. Bálványt imád Izrael népe, miközben Istent oly lelkesen tiszteli és magasztalja. És Isten azt mondja, undorítóak ezek az ünnepek, és mindaz, ami történik, gyűlölöm őket, mert közben a másik Istennek is áldozol. És itt megnevez konkrétan két istenséget, akiknek áldoznak. Az írásmagyarázók nagyon sokat vitatkoznak ezen, mert az izgalmas, hogy ezek olyan istenek voltak, akik babiloni istenek, és időben olyan 100-150 évvel később tudunk róluk Babilonból. Sokan gondolják, hogy itt utólag írták bele. Igazából teljesen mindegy, mert a bálványimádás, mint ilyen, az már Ámos korában is ugyanúgy ott volt. És ami izgalmas, hogy egy csillagistenről olvasunk itt konkrét neveket, Szaturnusznak, a Szaturnusz bolygónak az imádásáról szólt ez a kultusz, és tulajdonképpen a seregek urát, a mennyei seregek urát felcserélték valami csillagistenekkel. És érthetetlen, és megmagyarázhatatlan, hogy miközben ott vannak az ünnepek, és tapasztalják Istent az ő valójában, aközben még van egy ilyen kis csillagistenes történet, és még a bálványoknak is áldoznak. És mielőtt, hogy nagyon megbotránkoznánk ezen, az ember szíve mindig is ilyen volt, és mi is egészen nyugodtan oda tehetnénk egy-két bálványt, amik úgy megkísértenek a mindenható Isten mellett. Lehet, hogy nem imádjuk a Szaturnuszt, de azért elképzelhető, hogy egy-egy olyan dolog, amiben erőt látunk, az ugye elcsábítja a gondolatunkat vagy a szívünket. És bízunk abban, hogy hát az majd megsegít. Egy kis babona, egy kis kabala, ez az amaz. Felháborítja a prófétát ez, és elhangzik a felolvasott szakasz végén. Ezért fogságba küldelek titeket. Ebben a helyzetben ez még lehet, hogy nevetséges is volt. Ott van egy jóléti társadalom, megy a kultusz, dübörög az egész, mindenki részt vesz, jön egy kis próféta, elkezdi ezt így cikizni, és a végén mondja, hogy lesz majd egy fogság. Hát hol? Hát ki visz minket fogságba? Még nincsen egy nagy hatalom se. Amikor már ott kopogtatnak a kapuknál az asszír seregek, akkor ez már egy kicsit relevánsabb lesz. De itt még nincs súlya az egésznek. De Isten itt ezt előre megmondja. És ami nagyon fontos, hogy ezt azért mondja meg, mert ha Izrael népe már nem számítana neki, akkor tudjátok, mit tenne? Hát mindenható Isten. Akkor nem figyelne oda a kultuszra. És hallgatná a tücskök ciripelésének zenéjét, és gyönyörködne a teremtett világban. De nem ezt teszi, hanem figyelmezteti őket. És nem azért teszi ezt, hogy jól megdorgálja őket, majd ott hagyja utána őket, hanem azért, hogy változzanak, hogy térjenek meg, hogy legyen újra azzá a kultusz, amivé ő akarta teremteni. És amikor azt mondja, hogy fogságba viszlek titeket, ha nem változtok, ez nem valami fenyegetés, nem egy tehetetlen valakinek a fenyegetőzése, hanem ez a jövőnek a lefestése, ami előtt még van lehetőség megváltozni és megtérni. Hogy érint ez az egész bennünket? Van a forma, van a vallásos keret, a kultusz, ami kiüresedett. És mondhatnám, hogy jó, persze, nagyon régen történt, több ezer éve történt, mi közünk nekünk ehhez. De csak két nagyon rövid példát, mielőtt egy-két kérdést, egy-két önvizsgálatra indítok kérdést feltennék. Az Isten népe történetében, az egyház történetben nagyon sok olyan helyzetről tudunk, a keresztény egyházból is, amikor ez a dolog megismétlődött. Nem egyszer, nem kétszer. Amikor Isten népe eltávolodott a lényektől, és valahol a kultusz, a keret megadta azt a hamis biztonságot, hogy elég itt lenni, elég eljönni, elég ebbe részt venni, és akkor minden rendben van. Ha csak egy történelmi példát említhetek a reformáció korában, pontosan ez volt, ami elindította a reformátorokat a változás felé. Hogy az abban a korban uralkodó katolikus egyháznak a tanításai, a formái mind arról szóltak, hogy legyél benne az egyházban, fizesd meg, amit kell, teljesítsd, amit kell, és rendben vagy. Mindegy, hogy hogy élsz, az üdvösség konkrétan megvásárolható a bűnbocsátott cédulák révén. És erre hördült fel a reformáció is. Erre indította el Isten ezt az utat, hogy hé, állj, nem erről tanít a Biblia. De egy másik példát is hadd hozzak. Milyen az, amikor a kultusz önmagába megtart? Közelmúltban láttam egy filmet, nem tudom ki látta esetleg a Leviatán című filmet, ez egy orosz film. Aki nem bírja az orosz filmek vontatottságát, ne nézze meg, majdnem 2,5 óra, de arról szól is, csak egy dolgot emelni ki belőle, hogy az állam, a korrupt állam, hogy működik együtt a korrupt egyházzal. És azt mutatja be, hogy ma a 21. században hogy lehetséges az, hogy a korrupt egyház kiszolgálja a korrupt államot. És a formákat fel lehet használni a hatalom gyakorlása érdekében. Rettenetes, megrázó és kijózanító látni ezt. Mondhatnád azt, hogy jó, érdekes, persze benne van az Isten tiszteletről a sorozatban, értem, hogy miért beszélünk erről, de hát itt minket gazdagléten hogy érint mindez? Nem vagyunk olyan módon tradicionálisak, hogy ez bennünket fenyegetne, nem? Azért ez egy élő gyülekezet. Itt nem nagyon van olyan ember, aki csak azért jár el, mert azt gondolja, hogy ezek a formák itt megtartják. Bennünket ez talán annyira nem fenyeget. A mi Isten tiszteltünk folyamatosan változik, meg élő, meg eleven. Hogy érinthet ez bennünket? És csak egy-két kérdést szeretnék feltenni, úgy körülbelül 10, amit megfogalmaztam magam számára, és nem biztos, hogy mindegyik érint, de azért fogalmaztam meg ezeket a kérdéseket, és szinte fel fogom őket olvasni, mert azt éreztem, hogy ezek fontosak, és lehet, hogy egy-egy érint most téged. Vidd el ezeket a kérdéseket, és próbáld meg ez alapján reflektáltatni magad számára. Hol érinthet engem ez a kérdés? Hol veszélyeztethet engem, hogy kiüresedik az a forma, az a keret, ahol én Istent keresem, és lassan lépésről lépésre eltávolodok a lényegtől. Az első ilyen kérdés, hogy vajon mennyire tartom az Isten tiszteletet, mint keretet, önmagában elegendőnek az Istennel való kapcsolattartásra. Mennyire elég az Isten tisztelet, mint keret, önmagában elegendőnek a kapcsolattartásra. Mit jelent ez? Ez az, amikor azt mondom, hogy hát van ebben a gyülekezetben egy-két ilyen nagyon lelkes ember, aki itt tölti a fél életét, jár házi csoportra, szolgál, megbeszélésekre jár, nem tudom hány napot itt van, hát ez egy kicsit sok. Itt vagyok vasárnaponként, és ez elegendő. És ez nem azt akarom mondani, hogy az a baj, ha nem szolgálsz, és nem vagy itt minden délután, de hogy ebben ott lehet az a veszély, hogyha azt gondolom, hogy a vasárnap elegendő, hogy egy idő után a mindennapi életem részéből is kiszorulhat az Istennel való élő kapcsolat. A második. Amikor részt veszek az Isten tiszteleten, akkor mennyire fontos a számomra az, hogy ki mit gondol rólam? Hogy mennyire látják azt, hogy jól vagyok, lelkileg, rendben vagyok, úgy nagyon szeretem az Urat. Vannak olyan emberek, akiknek úgy érzem, hogyha itt vagyok vasárnaponként, hogy el kell mondanom, hogy rendben vagyok Istennel, kicsit el kell számolnom. Ez nem biztos, hogy mindenkit érint, de találkozom ilyennel. Nagyon sokszor ezek a kapcsolatok is a lényegtől távolíthatnak el bennünket. Következő kérdés, ez érinti a múlt vasárnapot is. Mennyire fontos, hogy az Isten tisztelet valóban hatással legyen, ami itt történik, a mindennapi döntéseimre. A mindennapi életem meghatározó döntéseire mennyire van hatással az, amit itt hallok? Van-e bármilyen kapcsolat a között, hogy itt szólunk valamiről, van egy tanítás, egy igehirdetés, van egy üzenet, és aztán jön egy döntés az életben, és ott valami beugrik, hogy hoppá, hát erről volt szó vasárnap. Van valami kapcsolat, Isten erről vezetett. A negyedik kérdés. Amikor azt hallod, hogy áradjon az igazság és a törvény, akkor ezt egyszer ezzel érteni, hogy Isten törvényének, Isten igazságának helye van az életedben. Vagy inkább összerezzensz, és azt mondod, jaj, semmi törvénykezés, semmi keret, semmilyen autokrata dolog, ezek tőlem távol állnak, én demokratikus személyiség vagyok. El tudod-e fogadni, hogy Isten igazságának és törvényének helye van az életedben? Még akkor is, ha az új szövetségben élünk, és Jézus megváltott, meg betöltötte a törvényt, de valahol az Isten igazságának ott kell lennie az életünkben is, az ő törvényének és az ő szavának meg kell határoznia mindazt, amit teszünk. A következő kérdés. Miközben tudjuk, hogy nem vagyunk tökéletesek, miközben tudjuk, hogy Isten kegyelmére szorulunk, vajon az erkölcsi életünk, azok a döntéseink, amik ebbe a kategóriába tartoznak, akár csak a 10 parancsolat alapján, mennyire vannak rendben, mennyire tiszták az Istennel? És most itt senkit nem szeretnék elkezdeni ostorozni, meg moralizálni. Csak tegyük fel magunknak a kérdést. Lehet, hogy nagyon fontos mindaz, ami itt történik, csak pont ezen a területen csúszunk el gyakran. Mennyire engedjük, hogy az életünknek az erkölcsi része rendben legyen Istennel. Mennyire tartjuk ezt fontosnak. Aztán a következő. Mennyire tartom varázsszernek azt, kicsit ilyen csillagistennek azt, hogy én gazdagrétre járok. Hallottam már ilyet is. És ez is a kiüresedésnek az útja. Te hova jársz? Ide, ide, ide. És te hova jársz Isten tiszteletre? Én gazdagrétre járok. Akkor már nagy baj nem lehet. Mert hogy lehet embereknek a fejében ilyen kép, hogy ez egy jó gyülekezet, vagy itt olyan jó a prédikáció, vagy valami áldás ott van, az a hely így különleges. És lehet, hogy most ezen nevetünk, de hogy egy hely, egy személy, vagy az arról alkotott elképzelésünk ugyanúgy válhat bálvánnyá. És nagyon örülök mindenkinek, aki itt van. Nem erről van szó, de nem válhat ez ugyanígy, és nem vihet a kiüresedéshez. Miért? Azért, mert lehet, hogy egyszer eljössz, és nem fog az egész túl sokat jelenteni érzelmileg, és csalódni fogsz. Hát persze, minden bálványban csalódunk egyszer. Aztán megyek tovább még egy lépéssel. Őszintén, ha szívedben nézel, mennyire fontos és mennyire meghatározó az, hogy ki állít ezen a helyen és ki prédikál. Mennyire kötődsz egy-egy személyhez. Mennyire fontos, hogyha ő mondja, akkor az igazi. És hogyha itt áll egy vendégige hirdető, vagy bárki, akit nem ismersz, egy vasárnap eljössz, esetleg egy nyári vasárnap előfordulhat, hogy nincs itt egy lelkése a gyülekezetből. Bejössz, leülsz, és ha ezt előre tudom, akkor tovább alszom. Félre ne értsétek. Kötődhetsz egy-egy személyhez, akinek valamiért fontos a személyisége, és ez természetes. De mennyire választhat ez el Istentől? Lehet, hogy már mondtam ezt a példát, csak röviden, amikor teológus voltam, és bementünk a reggeli áhítatra, és oda néztünk, hogy ki fog prédikálni, akkor vagy áh. És aztán, amikor Isten sorozatosan megtanított arra, hogy olyan embereken keresztül, akiknek az élete nem volt példa, meg nem voltak szimpatikusak, tanított, elért és keményen megszólított. Le kellett tanulnom, hogy igazából nem az igehirdető személye számít. Vigyázzunk, mert az igehirdető személye túl fontossá válik, akkor az ugyanúgy elválaszt Istentől és kiüresíti a kultuszt és az Isten tiszteletet. És végül, miközben itt vagyunk és miközben jelen vagyunk, az életben, a mindennapokban nem megyünk-e el szembecsukva a társadalmi igazságtalanságok mellett? És itt most csak egyetlen egy dolgot szeretnék említeni, mert nem akarok belemenni ilyen mindenféle aktuál politikai helyzetekbe. Mindenki szerintem, ha elég érzékeny, egy kicsit nyitott füllel, meg szemmel jár, fel tudna sorolni 10 társadalmi igazságtalanságot a környezetében. Nekem személyesen nagyon-nagyon fájt, hogy abban a kérdésben, ami most egész Európát felborítja, meg foglalkoztatja, meg kicsit így hisztériás állapotba vezeti, ez a bizonyos menekült kérdés, a magyar református egyház részéről, vezetők részéről, prominens személyek részéről egy nyilatkozatot nem találtam, és nem hallottam egy állásfoglalást, akár arról, hogy nézzétek, Ez egy megoldhatatlan, nagyon nehéz kérdés. Ne bagatelizáljuk el. Tényleg fenyegető, nem foglalkoztunk vele. Menjünk bűnbánattal Isten elé. Vagy egy olyan állásfoglalást, hogy hát amúgy Jézus azt mondta, hogy egyébként hát a szegényt meg kell, ugye be kell fogadni, és hát lehet, hogy az utolsó napon ez így fog számítani, hogy hogy bántunk ezekkel a menekültekkel. És ezt csak azért mondom, hogy amikor ilyet látok, és ez így hiányzik, akkor azt mondom, Uram, kímélj meg engem attól, hogy valaha én abban a helyzetben, ahol vagyok, ilyen szemtelen legyek. És nem azt mondom, hogy most írjunk petíciót, és majd mi fogalmazzuk meg, de ne menjünk el becsukott szemmel, társadalmi igazságtalanságok mellett. Nem azért, mert attól jobbak leszünk, hanem azért, mert Istennek az az akarata, hogyha őt keressük, akkor az ő igazságáról beszéljünk a világban, szeretettel, türelemmel, de világosan is nyíltan. Mi tehát a megoldás végül? Az ember, amikor megcsalja magát, akkor nagyon sokszor nagyon kifinomult módon csalja meg. Amikor az ember eltér Istentől, lehet úgy eltérni, hogy elfordulok és megtagadom, és lehet úgy, hogy fizikailag itt vagyok, de lelkileg már nem. Azt kell mondjam először is, hogy a megoldás egyfajta józanság. Legyünk józanok. Ne vessük el a keretet azért, mert az kiüresedhet. Szélsőségesség és felesleges azt mondani, hogy jó, akkor nem járunk Isten tiszteletre. Nem üresedik ki a keret, nem érthetjük félre, nem lesz gond azzal, hogy akkor diszonancia van az életünkkel. Mert az összegyülekezésnek a kerete az Isten tisztelet, Istentől való. Nagyon fontos, nagyon jó. De legyünk józanok. Attól, hogy azt gondoljuk, hogy ez nálunk rendben van, vagy a mi életünkben rendben van, nem vagyunk sebezhetetlenek. És mindig ott van ennek a veszélye, és mindig fenyegeti Isten népét az, hogy az Isten tisztelet, mint keret kiüresedik. Mit tegyünk hát? Egyrészt ne térjünk el a lényegtől. Miközben fontos az Isten tisztelet, fontosak a szokások, a rítusok, a személyes kapcsolatban maradjunk meg Istennel. Másrészt újra és újra, akár tudatosan, a lehet, hogy nem is érezzük a hiányát, tartsunk bűnbánatot, és tegyük fel a kérdést Istennek. Uram, vizsgálj meg engem, vizsgálj meg minket. Nem járunk-e téves úton? Nem térünk el a lényegtől? Vajon nem válik-e túl fontossá valami, aminek nem kellene? Vajon nem válunk-e némává a társadalmi igazságtalanságok tekintetében? Vajon nem alakul-e ki egy szakadék az Isten tisztelet és a mindennapjaink között? És hisszük, és hihetjük, hogyha újra és újra Istenhez térünk, hozzáfordulunk, és kérjük, hogy vizsgáljon meg bennünket, és józanok maradunk az Isten tiszteletre, mint keretre vonatkozóan, akkor ő meghallgat bennünket. Ő nem vet el, ő nem szól majd túl későn, amikor már túl messze vagyunk. Mert tudjuk, hogy a megrepett nátszálat nem töri el. A füstölgömécsest nem oltja el. És hogyha távol kerültünk is tőle, ő helyreállít. Legyünk erre nyitottak. Ne mondjuk azt, hogy bennünket ez soha nem érinthet. És végül keressük Istent úgy, hogy a szívünkkel imádjuk őt, és imádó szívünk lesz. Ez egy kicsit nehéz fogalom, meg elmond. Mi ez az imádó szív? Egy példámmal szeretném zárni az igehirdetést. Nem tudom, ki ismeri Matt Redmant, sok dalt énekelünk tőle, egy angol keresztény zeneszerző, akinek a gyülekezetében ezelőtt majd 15 évvel minden nagyon jól ment. Egy nagyon prosperáló környéken éltek, az emberek jólétben éltek, új gyülekezet, lelkesek voltak, nem is voltak ilyen hagyományos kereteik szinte. És egy nap a vezető lelkésszel leülve arról beszélgettek, hogy Isten arra hívja őket, hogy valami baj van, vissza kell térni a gyökerekhez, és le kell egyszerűsödniük. És elhatározták, hogy egy Isten tiszteleten egy új éneket fognak tanítani, nem is nagyon fognak mást énekelni, és nem fognak használni hangszereket. És nagyon megdöbbentek a gyülekezeti tagok, és ez a Matt Redman nevű vezető, zenei vezető írt egy dalt erről az állapotról, ami arról szól, hogy ha az ember felismeri, hogy eltávolodott a lényegtől, akkor vissza kell térni Istenhez, és egyszerűen imádni kell őt, és szavak nélkül akár, és minden körülmény nélkül el kell mondani neki, meg kell osztani vele, hogy Uram, szeretnék visszatérni hozzád, és szeretnélek minden kerettől függetlenül imádni és magasztalni téged. Képzétek el, hogy nem volt ez egy nagy horderejű projekt, hogy megbeszélték, hogy jövő vasárnap akkor ez legyen így. Megszületett ez az ének, és megtették ezt ezen az Isten tisztelten, és egy olyan megújulás indult ki ebből az eseményből, hogy a mai napig ebben a gyülekezetben tapasztalják ennek a hatását, ez az ének pedig egyébként világhírű lett. Nem azért magában, mert egy nagyon jó ének, hanem mert valamiért Isten ezt nagyon sok gyülekezetben használta. Adj nekem, Uram, imádó szívet, ami csak rólad szól. Ne ród fel nekem, hogy mássá tettem, ami csak rólad szól. És erre szeretnélek most titeket hívni. Lesznek hangszerek egyébként, de lelkileg, lényegileg ez az ének legyen az, ami most segít bennünket arra, hogy Istenhez fordulunk. Leegyszerűsödve és kérve őt, hogy térjünk vissza a lényeghez, vagy ha eltértünk tőle. És őrizzen meg bennünket attól, hogy valaha azt kelljen mondani az Isten tiszteleteinkre, hogy ki nem állhatja őket, hanem hogy ő gyönyörködjön mindabban, ami az életünkben és a mit közöttünk történik. Ámen. Imádkozzunk. Jézus, köszönjük neked, hogy megváltottál bennünket, és hogy te voltál a tökéletes áldozat, hogy betöltötted a törvényt, hogy te voltál az, aki hibátlan voltál, és elvetted a bűneinket, és megfizetted a bűneink büntetését örökre. Köszönjük, hogy téged hívhatunk segítségül, és így jövünk eléd bűnbánattal, hogy bocsáss meg, amikor mássá tettük az imádó szívünket, és imádtunk bálványokat, imádtuk saját magunkat, meghódoltunk akár a félelmeink, akár a vágyaink előtt, nem téged követtünk. Bocsáss meg, amikor nem volt fontos a te szabad és a te törvényed, amikor az életünkben nem volt fontos, hogy te mire hívsz bennünket, amikor nem volt fontos a szentség, a tisztaság. Bocsáss meg, amikor elmentünk társadalmi igazságtalanságok mellett, behuny szemmel, hogy ez bennünket nem érint. Bocsáss meg, amikor nem hallattuk hangunkat arról, hogy te szeretsz, és hogy neked terved van a világra nézve. Így jövünk eléd, Urunk, és esedezünk előtted, ne hagyd, hogy kiüresedjen az Isten tiszteletünk. Ne hagyd, hogy szakadék legyen az ünnepeink között, a valóság és az ünnepek valósága között. Ne hagyd, hogy az ünnepek ne rád emlékeztessenek. Ne hagyd, hogy az áldozatot, a megváltást, az úrvacsorai közösséget könnyen vegyük, és ne a lényegeit tartsuk fontosnak. Ne hagyd, Urunk, hogy a zenénk, a dicsőítésünk, az imádságaink üres szavak legyenek, és csak akkordok és harmóniák. Könyörgünk, Urunk, hogy a lelkeddel tölts be minket, és add azt a józanságot, hogy tudjuk, hogy újra és újra vissza kell térni hozzád. Segíts nem függni személyektől, helyektől. Segíts megmaradni benned. És imádkozunk, Urunk, azokért testvéreinkért, akik olyan helyeken vannak, olyan gyülekezetekben járnak, ahol a formák különösen fontosak, és ezek a formák akár megkötözik őket, akár észrevétlenül üresednek ki. Imádkozunk az egész református egyházunkért, hogy könyörülj rajtunk, és újíts meg bennünket. Imádkozunk keresztjénekért világszerte, hogy könyörülj és újíts meg bennünket, és ne engedd, hogy az Isten tisztelet üres formává váljon. Könyörgünk még, Urunk, azokért, akik közöttünk vannak, a betegekért, gyászolókért, gyengékért, azokért, akik nagyon küzdenek minden terhekkel, segíts észrevenni őket és odafordulni hozzájuk. Imádkozunk az országunk vezetőiért is, adj nekik bölcsességet, tőled jövő vezetést. Hallgass meg bennünket Jézus Krisztus nevében, aki így tanított imádkozni minket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.